Pitlane, a Network 4 motorsportos podcastje. Minden, ami MotoGP, Superbike és kétkerék, vagy épp olykor négy. A stúdióban Baski Dávid, Demeter Gergely és Kerek István.
Erre megérte várni. Az amerikai nagydíj egészen fantasztikus és drámai versenyt hozott, és talán az sem túlzás mondani, hogy a valaha volt legizgalmasabb hétvégét láthattuk a Kotán. Maverick Vinales egész hétvégén verhetetlen volt, és történelmet írt az Aprilia nyergében, míg a hétvégen másik drámai sztoriát Marc Márquez bukása adta vasárnap. Pedro Acosta nem egy ajándékba kapott dobogóval zárta ezúttal a vasárnapot, Bastianini pedig villantott valamit a régiből, és remek gumikezelésének köszönhetően a legjobb Ducati is lett vasárnap. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 90. adása, és ezúttal Gergővel beszéljük majd át az amerikai nagydíj hétvégéjét. Szia, Gergő!
Szia,
mi
Isti.
Volt a hétvége legemlékezetesebb pillanata számodra?
Hát sajnos a negatívumok közül kell egyet kiemelni. Én nekem a Marc Márquez bukás, tehát hogy pont... Egy pillanatra, hogy lenéztem és visszanéztem a monitorokra fent a szerkesztőségben, akkor már csak azt láttam, hogy csúszik Márquez az aszfalton, úgyhogy nekem az volt, ami így nagyon megragadt, és az, hogy nagyokat üvöltöztem, hogy ezt így miért.
Nem tudom, hogy GP-ről vagy Moto3-ról hozzak, de egészen szürreális volt az, ahogy a Niven Ortola a tavalyi motorjára akart felszállni, a nepás bukást követően. Egyébként pedig... Pedro Acostát hoznám én a hétvége történet szálának, ha már a Marc Márquezt elvitted. Az Apriliáról és Vinalesről úgyis mindjárt beszélünk hosszabban, mert hogy csapat és gyártói szinten is csodás hétvégét zártak a Noáleiek, de a versenyzői közül pedig Vinales egyértelműen kiemelkedett, és már pénteken is mutatta annak jeleit, hogy a portugáliai hétvégét követően itt is számolni kell vele. És habár pénteken még alul maradt Martinnal szemben, szombattól kezdve, amikor már érdemi tétje is volt az egymás elleni csatának, onnantól kezdve viszont nem volt ellenfele, a poleból indulva rajtszélgyőzelmet aratott a sprinten, vasárnap pedig a 11. helyről felzárkózva megnyerte a nagydíjat. Mitől volt ennyire erős Vinales és az Aprilia ezen a hétvégén?
Az, hogy csapat és gyártói szinten erősek voltak, azért azt erős csúsztatásnak érzem.
Versenyzői és mérnöki nyilatkozatokból össze lehetett rakni ezt, hogy nagyon-nagyon elégedettek. Hát, az, hogy neked ez már egy másik vonal, az...
Erős túlzás. Na mindegy, egy ember vitte a hátán az apríliás brigádot a hétvégén. Igazából, ami fura és váratlan volt Vinales esetében, az az, hogy az sem zavarta meg, hogy tényleg az egyes kanyarban már, vagyis az egyes kanyar után már 11. helyen fordult. És hiába esett vissza, valahogy sikerült leközdeni ezt a nagy démonját, hogyha hátraesik, akkor onnantól kezdve vége van a futamának. Úgyhogy meg kell mondanom őszintén, én ezt nem vártam, tehát amikor láttam, hogy Vinales elfordul a 11-ként, akkor úgy voltam vele, hogy jó van, akkor köszönjük szépen, mára így ennyi volt. De ő maga is mondta, hogy érezte magában annyira az erőt, hogy... most ezt nem fogja egyszerűen feladni, mindent bele fog tenni, és nincs az Isten, hogy hagyja, hogy itt más versenyzők kibabráljanak vele, és végül tök igaza lett, hogy nem adta fel, bár mondjuk teszem hozzá, más esetekben is ez megtörténhetne, nem csak akkor, amikor ennyire kiemelkedő egy hétvégén, de az a visszazárkózás, amit ő bemutatott, tehát hogy igazából az nyilván megnyugtatta hamar, hogy látta, hogy gyorsan tudja levadázni a versenyzőket, és nagyon sok volt még ekkor hátra, és kemény előzéseket is bemutatott, de okos is volt, tehát, hogy amikor próbáltak mellette visszavágni versenyzők, akkor inkább korábban fékezett, és a többieket hagyta, hogy lesodródjanak, ő meg szépen visszafordult eléjük, szóval ez egy olyan Vinaleses verseny volt, amit nagyon-nagyon... régen láttunk, én azt gondolom. Sőt, ilyen Vinaleses évkezdetet is legutoljára talán még 2017-ben láthattunk, amikor átült a Suzuki-ról a Yamahára. Úgyhogy ott is mondjuk mindenki elhitte, hogy akkor ez a Maverick Vinales abban az évben harcban lesz a világbajnoki címért, aztán ez nagyon-nagyon nem jött össze. Hogy kezdjük-e elhinni azt, amit Vinalestől látunk, az nem tudom. Tehát az a gondom, hogy ezt már tényleg láttuk. 2017-ben ugye nagyon-nagyon jól kezdte az évet, és akkor is sikerült széthullania. Most nyilván van mögötte már azóta még jobb, meg még jó pár év tapasztalat, de olyan éve továbbra sem volt azóta se, amikor folyamatosan harcban volt egy világbajnoki címért. Ezek a villanások megvoltak, csak
nem ilyen magas szinten. Igen, tehát, hogy megvoltak a jó hétvégéi, amikor ott volt az első sorban, amikor ott volt a dobogón, igen, vagy éppen a dobogóért harcolt sokáig.
Azt, hogy mondjuk ilyen 5-6 értelmes hétvégét, az értelmes hétvégét értsük úgy, hogy mindig dobogón vagy ennek közelében álljon, összerakjon, arra nagyon-nagyon régen nem volt példa. Szóval nehéz egyelőre megítélni Vinyálest. Ami az Aprilia szempontjából bíztató, az az, hogy a motor minden egyes hétvégén ott volt eddig a mezőny elejében, tehát Katarban Aleix Espargaróval, Portimaóban ugye Vinyálesszel, és most Kotán is Vinyálesszel, tehát a motor úgy tűnik, hogy készen áll, és egy sokkal jobb fejlesztés, mint a tavalyi. Annak ellenére, ugye, hogy például már az összes versenyző végül visszaváltott erről a diffúzoros hátsó elemről, és már a tavalyihoz hasonlatost használják, és azzal tudta például Vinyálesz is megnyerni ezt a futamot. Illetve, hogy a Manu Chaozu Vinyálesz vezetőszerelője azt emelte ki, hogy a tavalyi év az nem csak Mavericknak, hanem neki is egy nagyon-nagyon komoly tanuló év volt, mert egyszerűen nem ismerte a motort, és nem mindig tudta úgy összerakni azt, hogy Vinyálesznek kedvezzen a motor, és ne legyenek problémái. Tehát ha Chaozu most ezt minden hétvégén így össze fogja tudni rakni Vinyálesznek, akkor esélye lehet a világbajnoki címre, de itt Vinyálesznél sosem a képességeivel, vagy a tehetségének a hiányával volt probléma, egyszerűen azzal, hogy fejben nem tudott ott lenni hétvégéről hétvégére. Ha ezt most össze tudja rakni, akkor jó esélyei vannak, de térjünk erre vissza mondjuk egy ilyen 4 hónap múlva, mert akkor leszünk igazán okosak. Illetve egy tanácsot tudok adni Maverick Vinyálesznek, ne válgassa le a haját, mert amikor levágatja a haját, akkor utána mindig rossz a teljesítményeket nyújt. Most, hogy ilyen kis már majdhogy nem lokniai vannak, így ezért úgy tűnik ez a hajában ott van az erő, úgyhogy mert meglátjuk.
És hogyha egy picit kiterjesztjük gyártói szintre, akkor mit jelenthet akár középtávon ez a siker a Noaleieknek? Mert azt mondtad, hogy az első 3 verseny hétvégéből látszik, hogy az idei fejlesztés az mindenképpen jó, de eljutunk-e arra a pontra, hogy mondjuk akár, ne adj Isten, 2 versenyzőjük is egyszerre jól tudjon szerepelni egy hétvégén?
Hát.
Vagy ez ilyen Aprilia betegség lesz ezzel a versenyzőpárossal?
Vannak olyan helyszínek, ahol nyilván jók lesznek, meg jók is voltak. Ugye láttuk, hogy például Barcelonában is volt Aprilia 1-2, azt hiszem talán, vagy 1-3, vagy valahogy így voltak ott.
1-2, akkor ugye Vinyálesz második lett.
Igen, tehát hogy voltak ilyen teljesítmények. Igazából szerintem ők annak is örülnének, hogyha egy versenyzővel ott lehetnének. Nem hiszem, hogy most azzal nagyon fognak foglalkozni, hogy mind a kettő ott legyen az elejében. Ha Vinyálesz már tud így menni, akkor az nekik egy nagyon-nagyon jó hír. Aleix Espargaró esetében pedig inkább már az a kérdés, hogy most akkor ő ezt a visszavonulást nem vissza... Tehát ez az év lehetne az, amikor így kvázi átadja a stafétát Vinyálesznek, mert ugye Vinyálesz is ezt nyilatkozta, hogy Aleix eljuttatta a motort egy tisztességes szintre, de hogy úgy érzi, hogy ő egy picit még tovább tudta ezt a szintet emelni. Hogy ez mennyire van így, vagy sem, az nyilván kérdéses, de ez lehet az az év, amikor tényleg így Vinyálesz adott esetben, mondjuk most megint egy jó hétvége alapján, hogy mondjuk Vinyálesz marad, Aleix Espargaró visszavonul, és akkor lehet Vinyálesz mellé hozni egy Jorge Martint, vagy egy Bastianinit, vagy egy Bezekit, és akkor úgy akkor most ott fordulhatnának a szerepek, aztán meglátjuk. De ennyire messzire egyelőre nem mennék, tehát majd meglátjuk, amikor kiegyenesednek az erőviszonyok, tehát megérkezünk Jereztől fölfelé, tehát Jerez ilyen szempontból egy jó mérce lesz majd, ugye ott tesztet is rendeznek, tehát ott azok után a versenyek, illetve tesztek után sokkal okosabbak leszünk, én azt gondolom, azt tekintve, hogy hol is vannak a valós erőviszonyok.
A hétvége tragikus hőse Marc Márquez volt, aki remek egykörös tempót villantott szombaton, a sprinten is ott volt a második helyen, és Hiába, hogy visszaesett a rajt után a vasárnapi nagydíjon, ő is azért egészen szépen fel tudott kapaszkodni, és oda tudott
kétszer
érni.
Is, igen.
Nem csak hogy az elejébe, hanem konkrétan az érre. A sors furcsa fintora viszont, hogy pont abban a körben, amikor átvette a vezetést, mindössze néhány kanyarig tudta azt birtokolni, mert aztán jött a hiba.
És ami nem saját hiba volt.
Fake hibája.
Tehát vannak versenyzők, akik mindig szeretnek mást, vagy technikai hibát felemlegetni akkor, amikor van egy bukásuk. Én azt gondolom, hogy Marc Márquez nem ez a versenyző. Tehát, hogy ő bukott annyit, hogy pontosan tudja, és be is vállalja azt, hogy mikor az ő hibája, és mikor a motor hibája. Ugye, ami már a versenye elején, és ez sok beszámolóból kimaradt, ami már a verseny elején elkezdte a Márquez féle futamot befolyásolni, az az, hogy összeért Millerrel, és az egyik ilyen baloldali kis szárnyelem már ott lerepült a motorról, és gyakorlatilag azt nehéz megmondani, hogy onnantól kezdve kezdődtek ezek a problémák, amiket Márquez mondott, vagy már az előtt is, mert ott ugye nagyon kevés telt el még a futamból. De a lényeg, hogy az első fékkel folyamatosan szenvedett Márquez, és hát aki már csak robogózott mondjuk, már az is tudja, hogy mondjuk, ha egy ilyen fék elkezd elszállni, és pumpálni kell folyamatosan, amikor az ember fékez, akkor hát az elég kellemetlen tud lenni. Na most ezt képzeljük el, ezt így meg 1000-szerezve, 10000-szerezve, ez MotoGP-s körülmények között. Tehát pumpálnia kellett a féktávokon a féket, mert egyszerűen volt olyan pillanat, azt mondta, amikor meghúzta és nem fogott be, majd meghúzta másodjára, akkor nagyon-nagyon agresszívan bekapott. És ugye volt egy jó pár ilyen bevetődős előzése Márqueznek, amikor így mindenki csak fogta a fejét, hogy itt mit próbál. Hát ott, mint kiderült, ott azok azért voltak, mert ugye nem állt meg a motor.
Például a Jorge Martínez a célegyenes ráfordítóban.
A Jorge Martínez, de amikor átvette a vezetést, az is úgy egyértelműen olyan volt, amin látszódott, hogy ott olyan sebességet kell átvinnie, amit úgy nehéz. És ugyanezt történt vele ott a 11-esben is, tehát egy picit egyébként belülre is sudródott, de ez azért volt, mert amikor ugye először ráhúzott a fékre, akkor semmi nem történt, akkor nyilván, amikor másodjára, tehát akkor beljebb is húzta a motort, mert arra figyelt, hogy a fékkel legyen valami, majd ott ráhúzott még egyszer, és ahogy ráhúzott, azonnal szinte kirántották az elejét, tehát a semmiből bekapott a fék, ami hát nagyon nagy kár, de sajnos ez így benne van, és ez is egy újabb tapasztalat majd Márqueznek, ami nagyon fontos lehet az idei év hátra lévő részére, meg ugye a jövő évét, vagy az utána következő éveket is tekintve, hogyha marad a Ducatin. Az építkezés az egyébként gyönyörűen látszódik. Én akkor kezdtem el, megmondom őszintén, aggódni, hogy itt valami vagy nagy csodát fogunk látni, vagy ez lesz a vége, hogy Márquez el fog esni, de azt hittem, hogy saját hibája lesz. Amikor mutogatták, hogy ott a box utcában ugye leült arra a kis, hát mit tudom én, ott egyedül ücsörgött, mindegy, és hogy hátulról vette a kamera, na mondom, itt ez a srác, ez mindent meg fog próbálni, aztán lesz, ami lesz. És egyébként az több, mint biztató, hogy kétszer is vissza tudott jönni az elejébe, mert a futam elején ugye a rajt utáni szituációban is veszített pozíciókat, akkor fel tudott zárkózni, és ugye amikor Martint próbálta ott megelőzni azért, mert nem fogott a fék, akkor is visszaesett, de mind a kétszer vissza tudott jönni a futamba, úgyhogy biztató volt, és maga Márquez is ezt emelte ki egyébként, hogy az, amit elértek már így a harmadik hétvégére, az nagyon-nagyon jól néz ki, a tempója megvolt, és ezt fogja elvinni pozitívumként, hogy az érről esett el, amikor elesett, és nem a saját hibája volt. Úgyhogy ennek tökre lehet örülni. Nagyon-nagyon kellett már egy jó Marc Márquez, és egyébként egy Pedro Acosta is ennek a MotoGP-s világbajnokságnak, én azt gondolom. És ami még látszódik a Márquez féle teljesítményen, az az, hogy mennyivel magasan jobban teljesít, mint bármelyik GP23-assal versenyző. Tehát, hogy az, hogy Bezzecchi, Di Gianantonio és Alex Márquez is a fasorba sincsenek hozzá képest, mindezt úgy, hogy ez volt Marc Márquez harmadik verseny hétvégéje ezen a motoron, és egyáltalán bármiféle Ducatin, az egy óriási teljesítmény.
Amúgy azt szerinted segít Marc Márqueznek, hogy neki viszont egyből a 23-asra kellett felülnie, és nincsenek meg azok a berögződések, ami például ugye Marco Bezekinél megvolt a GP22-essel?
Hát, egyrészt igen, másrészt nem azért, maga Márquez is mondta, hogy ezzel a Ducatival teljesen máshogy kell menni, mint a Hondával, tehát neki az egész stílusát kellett átalakítani, Bezekinek pedig csak faragnia kellene ugye azon, hogy milyen stílussal üli meg ezt a motort. Úgyhogy ez tényleg brutális. Pláne azt tekintve egyébként, hogy Márquez úgy karistolott az elején, hogy itt nem az van, mint amit az előző években láthattunk, hogy alig van különbség a 23-as és a 24-es motor között, hanem hogy a 24-es az egy szignifikáns előrelépés, és valaki már azt is mondta, sőt, egyre több ilyen vélemény van, hogy minden idők legjobb gyorsasági motoros motorja ez a GP24-es, aminek vannak gyerekbetegségei, erről majd még nyilván beszélünk, de alapvetően én is azt gondolom, hogy ahol a 24-es tart, az egy komolyabb szint lépés, mint ahol a 23-as van, és nem azt látjuk, mint a tényleg a 22-es és a 23-as között, hogy ott volt különbség, de nem annyi. Úgyhogy meglátjuk. Én nagyon bízakodó vagyok Marc Márquez tekintetében.
Két keréken kell maradni.
Hát igen, meg Jerezben is. A Jerez egy olyan pálya, amit ő nyilván nagyon szeret. És a jerezi tesztelő is sokat Valbert mondta, ugye, hogy vannak ötletei, hogy mit lehetne kipróbálni, hogy mivel lehetne még inkább fejleszteni a motor és az ő kapcsolatát. Mennie kell tovább. Amit én sajnálok, hogy ez a Portimaoi nullázás és ez az Austin-i nullázás, viszont ugye azt jelenti, hogy azért a világbajnoki pontversenyben már van egy ilyen 40 pár pontos hátránya Jorge Martinhoz képest, ha jól emlékszem. Úgyhogy azért ez már elég tetemesnek mondható. Nem mint hogyha, tehát Márquez mondjuk én a szempontból ugye nagyon jól fogalmazott már az elején is, hogy neki nem a világbajnoki cím a elsődleges itt most ebben az első évben. De az biztos, hogy feladja a leckét nem csak a Gresininek, hanem ugye magának a Ducatinak is, hogy mit csináljanak, hogyan csináljanak, azt tekintve, hogy mondjuk jövőre jó lenne, hogyha a Márquez is legalább azonos évi specifikációjú motoron lenne, hogy nyilván melyik csapatban, az már egy másik kérdés.
És szerintem erről majd akkor fogunk igazán beszélni, amikor eldől Aprilmag sorsa, addig szerintem minden egyes ilyen kérdést teljesen fölösleges megnyitni. Arról viszont szerintem mindenképpen érdemes beszélni, hogy Pedro Acosta ezen a hétvégén is egy újabb szintet lépett, és már nem csak a verseny tempójával, hanem az egykörös tempójával is megérkezett az élmezőnybe. Mitől volt ennyire jó ezen a hétvégén Acosta? A Kotán, az első MotoGP-s verseny hétvégéje ezen a nehéz pályán. Tényleg lassan már magától értetődő az, hogy Acosta ott van az elejében.
Hát, igazából az van, hogy talán erre szerintem maga a KTM se számított, meg senki se, hogy Acosta annyira egy nyers tehetség ennek a MotoGP-nek, és annyira látszódik rajta, hogy minden porcikájával élvezi ezt a fajta motorozást, hogy ezt így nem tudod egyszerűen szavakba önteni. Amikor megérkezett ugye a kategóriába, akkor mindenki gondolta, hogy jó, hát biztos, hogy jó lesz, az Augusto Fernandez majd megveri, aztán lesz, ami lesz, de hogy olyan szinteket lép át most, tehát hogy konkrétan Pedro Acosta megverte az összes Ducatit ezen a hétvégén a nagy díjon. Most, hogy ez mennyire volt köszönhető a gumiválasztásnak, arra
azt is majd
beszélünk,
mindjárt elővesszük.
De a kisgyerek minden pillanatát élvezi, minden pillanatában olyan ösztönből megy, és mégis már elkezdett okosan is. Tehát, hogy ő maga mondta azt, hogy az elején, amikor ugye az érre állt, ugye kétszer is vezette a futamot, mind a kétszer úgy volt vele, hogy nem most van az ideje, hogy megnyomja, és akkor elnyújjon a többiek, hanem próbál spórolni az abroncsal. Ez a harmadik verseny hétvégéje, és már ilyeneken tud gondolkozni, meg ilyeneken tud menet közben vacilálni, hogy akkor most nyomjam neki, nem nyomom, megvárom, stb. Tehát, hogy
van olyan márkatársa, hogy akinek ez hosszú évek alatt sem sikerült.
Hát, Jack Millernek sehol sem sikerült, szóval igen. De egyszerűen hihetetlen, és ő a másik, akinek a megérkezése így teljesen felbojtotta a király kategóriát a lehető legjobb értelemben, és Acostának is volt köszönhető az, hogy ez a futam amúgy így alakult, ahogy, mert azért lássuk be, hogy őt mondjuk nem nagyon érdekli az, hogy elvileg ezekkel a motorokkal nem lehet előzni, meg hogy milyen...
Igen, tehát hogy Acostát az egész szezonban nem érdekli, Vinyales csak ezen a hétvégén nem érdekli.
Igen, tehát hogy Acosta megmutatja azt, hogy itt nem ezen múlik sokszor, hogy most lehet előzni, vagy sem, hogy most milyenek a motorok, hanem hogy akarsz-e, vagy sem. És ami a legjobb benne, hogy tényleg olyan sokszor, mint egy ilyen fiatal testbe bújtatott öregember, mert hogy annyira jókat nyilatkozik, meg annyira normálisan áll a csapathoz is. Tehát minden adott ahhoz, hogy ő legyen a következő 10 év, 15 év meghatározó alakja itt a gyorsági motoros világbajnokságon, és hát ha innennék a KTM, akkor én nem várnám meg a nyári szünetet se, hogy most itt megcseréljem Jack Millerre, hanem már most így megmondanám, hogy akkor köszönjük szépen, Jack. Jerezben már a gázgázgarást keres, léci mindenkivel együtt, akivel együtt dolgozol, és akkor így cseréljük meg a brigádokat, mert annyira brutális az, hogy mennyire magasan, kiemelkedően a legjobb KTM volt megint ezen a hétvégén, hogy az nehéz leírni. Mindezt úgy, hogy elvileg ugye a KTM sem az a motor, ami hát a lehető legjobb, meg hogy azért van még mindig lemaradása a Ducatihoz képest, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor jön ez a csere. Ugye talán Pit Beirer mondta azt a hétvégét követően, amikor megkérdezték, hogy egyébként lenne-e bármilyen akadálya annak, hogy Acostát és mondjuk Millert kicseréljék, mondta, hogy szerződésbeli akadályok biztos, hogy nem nehezítik. Tehát ezt a döntést bármikor meg lehet hozni, de hogy hát értelme nem lenne. Hát most még lehet, nem lenne értelme, de ott tartunk, hogyha itt Jerezt is jól összerakja Acosta, meg az utána következő 2-3 verseny hétvégét is ilyen hasonló teljesítménnyel, akkor arról kell beszélnünk, hogy akár még az idei évben is lehet esélye világbajnoki címért menni, ami tényleg legutóbb Marc Márqueznek sikerült újoncként, aki ugye meg is nyerte akkor a világbajnoki címet, úgyhogy le a kalappal Pedro Acosta előtt, és nagyon-nagyon reméljük, hogy egyben marad, meg ugye hát még ez az, ami nem jött számára, hogy mondjuk bekerül egy ordas nagy bukásba, és hogy abból hogyan jön majd vissza.
Meg egyébként, és ez
ne is kerüljön, mert én ezt a Pedro Acostát, én ezt látni akarom minden hétvégén. Az, hogy így ennyire telibe szarja, hogy a mezőny most mit, hogyan csinál, és ő akkor is megy előre, ameddig csak az lehetséges. És hát szippantja magát, tehát hogy úgy ennyivel jobb KTM-es, hogy ez a harmadik verseny hétvégéje.
És úgy, hogy egyébként még ő sem ismeri azt, hogy mik ennek a motornak a határai. Ugye azt is kiemelte, hogy ugye nem bukik sokat, tehát igazából még el sem érte azt a pontot, amikor már fel kéne ismernie azt, hogy akkor ez már lehet, hogy nem fér bele. Tehát ebben még egyébként több van.
Téthelyzetben nem is.
Még nem esett el Acosta téthelyzetben.
Se időmérőn, se sprinten, versenyen, úgyhogy...
És ami még szintén nagyon fontos, hogy ő nála még nem kezdenek el kísérletezni a KTM-esek mindenféle különböző beállítással. Tehát ő ugyanazzal a setup-pal megy, mint amivel akkor ment, amikor tavaly Valenciában először felült a GP motorra.
Hát azért ez biztos, hogy nem így van, tehát ez tudja, hogy faraggatják, meg állítgatják neki a dolgokat, de az egyértelmű, hogy több mint rendben van az irány, és az is sokat mondja, hogy az új alkatrészeket ugye ő kapja meg Binder mellett elsőként, úgyhogy jó lesz ez. Igazából tényleg én csak azt várom, hogy a KTM mikor jelenti be, hogy akkor jövőre biztosan gyári csapatban megy, meg az utána következő évben is, de mondom, én szívbaj nélkül kicserélném Millerre már holnaptól is akár.
Gumiválasztáson mennyi múlt?
Hát a gumiválasztás az igazából az, abban a szempontból az érdekes, hogy minden másik KTM is ugye ezt a lágy hátsót választotta végül, és Augusto Fernandez mondta azt, hogy hát igen, az újonc hozta meg a jó döntést, hogy a közepes-közepes se vágott neki, mink pedig elég csúnyán benéztük, ami így megint csak egy elég beárazós dolog a KTM-ekkel szemben. Az, hogy Millernek megint volt egy ilyen tipikus Jack Miller verseny az elején, ott karistolt az elejében, aztán az utolsó 10 körre annyira gatya volt, hogy végül épp, hogy pontot tudott szerezni, azt szerintem mindent elárul, de nyilván a pontszerzés is annak volt nagyban köszönhető, hogy azért egy csomóan elestek. Úgyhogy nehéz a többi KTM-es dicsérni. Az biztos, hogy az nagyon-nagyon sokat segített Acostának, és egyébként Vinyálesznek is, hogy a Ducatisok közül mindenki úgy döntött, hogy akkor ezt a lágy hátsót vállalja be. Mert, és talán ennek is volt köszönhető, hogy ennél őrültebb versenyt láttunk, mert azért, amikor Bagnaia alatt is elfogyott a gumi, meg Martin alatt is elfogyott, akkor nyilván az is átrendezte az erőviszonyokat. Úgyhogy nyilván kellett hozzá a gumi választás is, de hát könyörgöm, ezt megint csak az, hogy az újonc dönt jól, és nem a tapasztalt versenyzők, az meg megint csak elmond sok mindent Pedro Acostáról.
Bindernek a legfeledhetőbb verseny hétvégéje volt, nem csak ebben a szezonban, hanem úgy lehet, hogy az előző két évre visszamenőleg. Ráadásul a versenyét az is befolyásolta, hogy megsérült a hátsó, illetve a bal első szárnya, de ettől független azért ő bejött legalább a top 10-be, de ennél többet tényleg a KTM nem nagyon tud felmutatni a gyári oldalon. Aztán persze Acosta nyilván elvitte a sót. És ha már beszéltünk itt a Ducatikról, akkor hát szerintem az ő hétvégéjük az, ami inkább komoly beszédtémát szolgáltat, így elemzési szinten és visszatekintés szinten. Ugye itt a gumiválasztás tekintetében beszéltünk arról, hogy Bastianini zárta a legjobban a hétvégét, és ugye ezzel a vasárnapi harmadik helyével még fel is jött a tabella második helyére. Szombaton ugye még őt is meglepte, hogy mennyire nincsen tapadás a pályán, vasárnap viszont talán pont azért, mert egyébként az ő gumikezelése alapvetően a legjobb a mostani Ducatis versenyzők közül, ez volt az, ami megmentette őt, és oda vitte őt hát, a dobogóra?
Nem tudom, nem nagyon érdekel amúgy, hogy Bastianinivel mi van. Én nem ezt emelném ki a Ducatisok szempontjából, hanem sokkal inkább azt, hogy péntek délután és szombaton a Q2 kezdetéig is én azt gondoltam, hogy itt annyi csak a kérdés, hogy Jorge Martin mennyivel és hogyan nyeri meg ezt a hétvégét, és hogy mondjuk elviszi el mind a 37 pontot, és végül aztán ugye Martin intézte magának azt, hogy ez ne legyen meg.
Kvalin ugye ment el neki az egész hétvége?
Azzal a Kvalin ugye, hogy ott elesett ráadás nem egyszer, hanem kétszer is. Mondjuk annak ellenére, hogy elesett a Kvalin, végül egy hatodik helyet azért csak összehozott, ami két bukással a Kvalin általában 12. helyen szokott befejezni az ember. Úgyhogy ilyen szempontból jól járt. Meg azt is egyébként én kiemelném Martinnal kapcsolatban, hogy rohadtul látszott rajta, hogy ésszel megy. Nyilván ehhez az is kellett, hogy egyébként Bagnaia is szenvedett, meg Bastianini sem volt a lehető legerősebb, de hogy szombaton sem a bukások után, tehát se a sprinten, se a nagy díjon nem vállalta túl magát, és amikor csak lehetett, akkor megpróbálta fel előtt tartani azt, hogy minél inkább csak célba érjen, és ne veszítsen pontokat azzal, hogy mondjuk most itt elhajítja a motort, mint azt tette a Kvalin. Tehát, hogy Jorge Martin ugye ott tart, hogy volt eddig 6 versenyünk, ugye 3 sprint és 3 nagydíj, ebből 5-ször dobogón állt, és egyetlen egyszer nem, csak most vasárnap ugye egy negyedik hely. Tehát Martin olyan szinten kezd félelmetessé válni, hogy én biztos vagyok benne, hogy azért Bagnaiaék elkezdtek aggódni, meg ugye a mezőny többi tag is, tehát egy tökre rendben van az, amit most Martin csinál, és talán úgy tűnik, hogy sikerült azokat a tavalyi démonokat leküzdenie. Ugye? És nem vállalja be a hülyeségeket. Erre a legjobb példa a Portimaui verseny volt, ahol azt mondta, hogy nem akart minden áron elnyúlni, több másodpercet tartotta, az egy, másfél másodpercet, tök elég volt, azzal is meg tudta nyerni a futamot. Tehát, hogy éretten versenyzik, és nagyon-nagyon nehéz lesz azért a Ducatinak megkerülnie a Jorge Martint abból a szempontból, hogy egyre érettebb tényleg és összeszedettebb, tehát hogy abszolút alkalmas arra, ez látszik, hogy gyári csapatban menjen, és nyilván ezért is lesz érdekes majd látni, hogy akkor végül ki és hogyan viszi el. Tehát Jorge Martint csak dicsérni lehet, én azt gondolom, egyetlen egy dolgot leszámítva, amit megmondom őszintén, én nem is értek, Ugye Martin mondta azt, hogy mikor kérdezték tőle, hogy miért a lágyjal vágott neki, azt mondta, hogy hát egyszerűen azért, mert közepest ki se próbált egész hétvégén. Ami úgy, hogy két hátsó keverék van ezen a, tehát minden verseny hétvégén már csak ott, elég érthetetlen. Tehát, hogy basszus, én értem, hogy nagyon feszített a menetrend, meg minden, de hát próbáljuk már ki azt a közepes hátsót, mert ha szerintem, ha felteszi a közepes hátsót ő is, Bastianini is, és mondjuk Bagnaia is, akkor nagy eséllyel azért, vagy mondjuk Márquez is, akkor nagy eséllyel mind a négyen jobb helyen végezhettek volna. Így viszont megint csak olyan, van egy picit olyan szájíz az embernek, hogy ez nagy valószínűséggel ugye Bagnaia találmánya volt, hogy akkor ő elindul a lágyjal, mert a warm-upon is ugye feltették azt a lágyat neki, amivel a szombati sprintet teljesítette, mert kíváncsi volt, hogy volt-e még benne több. Mert mint teszem hozzá, ugye a szombati lágyra panaszkodott ugye Bagnaia, hogy ez valami nem működött jól. Ez mondjuk látszódott már a rajtnál is, hogy az a hátsó lágy, az, azzal ott voltak valami problémák. Tehát ez a Michelin-féle bogár, ez megint csak megharapott most egy ilyen versenyzőt, ezúttal Bagnaiát. És akkor ennek ellenére feltezik vasárnap a warm-upon ezt a gumit, hogy megnézzék, hogy még mennyi van benne. Szóval ilyen tök fura és tök érthetetlen döntés volt. Főleg attól a csapattól per gyártótól, aki óriási pénzeket öl abba, hogy mindenféle mesterséges intelligenciával meghatározza azt, hogy most akkor melyik abroncs a jó választás és melyik a rossz választás. Nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy milyen százalékban használják azt, amit a mesterséges intelligencia mond, és milyen százalékban döntenek végül a versenyzők. De...
De hát... ugye már pénteken is nagyon sokan azt mondták, hogy mind szombatra, mind vasárnapra a lágy ezzel a Michelin gumival, ez,
aki ez a sprint után, aki a sprint után ezt nem
ezt
látta,
értem.
Az egy gyökér. Tehát ugye ezt hagyjuk, ezt nem is értettem, hogy a mezőn nagyja próbálkozott ezzel a szarlágyjal, ami biztos volt, hogy el fog fogyni a végét. Érthetetlen volt a döntés. És tökre látszódott, hogy akinek meg volt egy kis esze, Vinyálesznek meg akkor aztán, akik feltették, egy-kettőbe be is utottak, aztán kész. Szóval nem igazán értettem ezt a gumiválasztást, szóval szerintem amúgy az volt, hogy Bagnaia döntött úgy, hogy akkor menjenek a lágy hátsóval, és akkor a többi Ducati is meg akkor úgy volt, hogy jó, akkor menjünk biztosra. Főleg Martin, aki szerintem az ausztrál verseny hétvége óta nem mer ilyen nagy gumipókerbe belemenni, mert ott elég csúnyán megégette magát. De ez a közepes lágy szerintem ez nem volt jó választás. Martin viszont jól járt vele, mert ugye igazából a világbajnoki pontversenyben továbbra is jól áll, de azt kiemelte, ugye, hogy hát továbbra is Bagnaia a favorit a világbajnoki címre. Szerintem ez már egyébként nem így van, mert látva Martin eddigi teljesítményért azért szerintem ő lépett most így ki mindenki közül.
Ugye Borsa is azt mondta, hogy ugye erre a szezonra már egy másik megközelítést alkalmaz a Prima Promok az egész verseny hétvégére fordulva. Tehát, hogy most már nem arról van szó, hogy szombaton minden áron verje agyon a mezőnyt, akár a sprinten, akár a kvalin, hanem sokkal inkább a vasárnapi nagy díj van előtérbe helyezve, mert tavaly gyakorlatilag ez választotta el a VB címtől
Persze,
Martint.
Meg Martin is látszik, hogy nem szakad bele, hogyha csak a dobogóra áll fel, nem akar minden áron győzni. Szóval ő most nagyon-nagyon egybe van. Aztán mondom, meglátjuk, hogy tehát a valós erőviszonyok azok még a következő versenyt végén derülnek majd ki, de Martin nagyon-nagyon jól áll, és nagyon jó úton van most jelenállás szerint abba az irányba, hogy meglegyen neki ez a világbajnoki cím, bár mondjuk ugye nagyon-nagyon sok van még hátra.
Ami rosszul sülhet el egy versenyen, az megtörtént szombaton Bagnaiával, vasárnap pedig a hatodik körtől kezdve elmondása szerint ugye csak védekező üzemmódban motorozott. Mennyire van nagy baj a VB címvédőnél, ha már beszélhetünk bajról?
Az van, hogy ugye ez a GP24-es, ez tényleg egy zseniális kétkerekű, viszont vannak gyerekbetegségei. Ugye ezt annak idején láthattuk, hogy amikor a 21-esre megtörtént a 22-esre váltás a Ducatinál, akkor is ugye próbáltak egy ilyen nagyobbat előrelépni, és az a szezon elején az nagyon csúnyán segbe harapta őket akkor. Nagyon-nagyon sokáig nem értették, hogy mi az anyámat, miért csinál ez a motor, és...
Herezig.
Igen. És most is ez van, hogy megint nem értik. Ugye Bagnaia két dolgot mondott, az egyik az volt, hogy megint megjelent ez a hátsó vibráció. Amit teszem hozzá, a lágyal mindig rosszabb a Ducatik esetében, itt a 24-eseknél, tehát akkor ezért sem értem, miért a hátsó lágyat választották, hogyha közepesen ez a jelenség egyébként kevésbé van előtérben, meg kevésbé jön elő, mindegy. De hogy ahhoz hasonlított a bányája, mint a 22-es évkezdetet, hogy ott is ugye azt hitték, hogy a bab is hús, és minden rendben van. Aztán hirtelen nagyon-nagyon nem ez lett a helyzet. Amikor tökéletesek voltak a körülmények, a malájteszten, a katalíteszten, akkor minden rendben volt, ezek a problémák egyáltalán nem jelentkeztek. Most viszont ugye verseny hétvégére előjön ez a hátsó vibráció, illetve most ezen a hétvégén ugye itt a nagy díjon a gumik jobb oldala is teljesen lekopott Bagnaiánál, és azt mondta, hogy a motor eleje az így össze akar csuklani állandóan. Úgyhogy igazából szerintem csak időkérdés, hogy ezeket mikor oldják meg. Bár mondjuk ez a vibráció, ez sokszor olyan probléma, főleg ez a hátsó, amivel egyébként lehet akár világbajnoki címet is nyerni. De látszik, hogy azért vannak bajok, és ami nagyobb baj Bagnaia esetében, hogy nincs meg az, amit láthattunk a korábbi években, hogy szombatról vasárnapra sikerült előrelépni, hanem az van, hogy ugye például Portimaóban vezette is a sprintet egészen a hibájáig, de vasárnap ott a Márquez féle összeakadásig ugye negyedik, ötödik helyig jutott ugyanúgy előre, mint most. Szóval ez az, ami inkább aggaszthatja, bár mondjuk ő azt mondta, hogy igazából most még nyugodt, biztos benne, hogy a csapattal megoldják a problémát, ezért abban biztosak lehetünk, hogy Gigi Dalinha nem fog aludni nyugodtan, amíg ezt így ki nem vasalják ezt a gondot. Ugye pont Pirro talán a héten a Hondásokkal és a Yamahásokkal Jerezben megy tesztre, tehát ő akkor ott majd segíthet abban, hogy ezeket ott még jobban átnézzék, még több adattal rendelkezzenek majd, és hát meg kell próbálni ezt a gondot felülírni. Ha egyébként kiegyenesítik a 24-es motor, akkor egyébként Bagnaia jobb lehet, de azért van már most egy komolyabb hátránya, és ugye a 22-es szezonban azért azt se felejtsük el, hogy az egyetlen igazi ellenfele egy olyan Fabio Quartararo volt, aki a szezon második felétől egy teljesen gatya, rossz, béna Yamahán ült, és gyakorlatilag egy helyben toporgott, még Bagnaiáig folyamatosan húztak el tőle. Hát most azért nem ez a helyzet, hogy most olyan...
Most házon belül érkezik a legnagyobb rivális.
Nem csak házon belül, hanem elég megnézni azt, hogy ott van Acosta, ott van Marc Márquez, ott van akkor Martin, ha Vinyálet is így folytatja, akkor vele is még lehet itt gond, szóval, és akkor házon belül tényleg mondjuk Bastianini is egyébként eddig erősebb, mint amit...
Házon belülre igazából a Ducatit
értettem. Amit eddig mutat Bastianini is, úgyhogy fel van most adva a lecke Bagnaiáiknak, és van gondjuk, abban biztos vagyok, hogy ezért Bagnaia sem nyugodt. Minden azon múlik, hogy a csapattal közösen milyen hamar tudnak kimászni ebből a gödörből. Mert egyébként teszem hozzá, Bagnaia esetében az is benne van, hogy mondjuk egy hétvégét, mondjuk a Jerezi hétvégét, ugye, ahogy van, rászánják arra, tesztel mindennel együtt, hogy akkor fenekestül felforítják az egész motort, és akkor próbálnak keresni valami olyan beállítást, ami neki nagyon-nagyon fekszik, és akkor azonnal megtalálja a ritmust vele. És onnantól kezdve mondjuk az is benne van, hogy akkor hatot nyer Zsinórban, sprinttel mindennel együtt.
És akkor már megint arról beszélünk, hogy ott van a VB cím közelében.
Igen. Szóval ilyenek bármikor benne vannak.
És elég hosszú esetében is a szezon egyébként ahhoz, hogy ez beleférjen
hát
bőven.
Hát főleg így, hogy ugye most Kazasztán is van, tehát hogy 21 hétvégénk ugye most úgy tűnik, hogy biztos, hogy lesz. Úgyhogy biztos, hogy ennél csak jobb lesz egyébként szerintem Bagnaia. Annyi a kérdés, hogy ez mikor következik be, és nem lesz az már mondjuk túl késő.
Ugye ezzel a hátsó vibrációval egyébként akkor szenvednek a Ducatisok, és egyébként Marc Márqueznek is volt már ebben a szezonban is, amikor Katarban majdnem pole pozíciót szerzett, de ugye ott a célegyenes ráfordítóból kijöve óriásit kellett mentenie Márqueznek, akkor is egyébként őnek is ez volt annak a körének a rákfenéje, de ugye ez akkor jön elő elsősorban, amikor nagyon nagy a tapadás, és ugye a Ducatinak tavaly az volt az egyik legnagyobb előnye, meg ugye még Luca Marinit is megkérdezték erről korábban, meg ugye beszéltek Martinék is erről, hogy ugye az előző Ducatis motoroknak a tapadás volt az egyik legnagyobb erőssége, ha nem a legnagyobb erőssége a riválisokkal szemben. Na most viszont úgy tűnik, hogy ez a igen, drasztikusabb belenyúlás, ez már egy picit...
De a 23-as vibrációját nem azt jönítatnám a 24-eshez, mert teljesen más jellegűnek tűnik a probléma a két konstrukció esetében. Tehát a 24-esnél sokkal-sokkal durvább ez a szituáció, míg a 23-asnál azért annyira nem feltétlenül kardinális kérdés ez. Tehát, hogy olyan durván még egyetlen egy 23-assal menő versenyző sem panaszkodott, mint a 24-es versenyzők mondtak, úgyhogy...
De az egyébként érdekes, hogy például ez a hátsó vibráció, ez a teszteken, amit már te is kiemeltél, hogy Bagnaiánál mennyire jól működött minden a steril körülmények között, csak Martinnál jött elő. De már akkor is ott volt, hogy ez egy probléma, csak ugye akkor mindenki azt hitte, hogy valamit a versenyző nem talál éppen Martinnál.
Van ugye annyi rohadt sok befolyásoló tényező van ugye ezekkel kapcsolatban, és az is egyszerűen szimplán benne van, hogy mondjuk a Pirelli abroncsok, amit a Moto3-osok, Moto2-esek leraknak a pályára, az is ez nagyon-nagyon csúnyán tudja befolyásolni, és például ezért is lehet az, hogy mondjuk a 23-assal versenyzők is ezt érzékelik, ezt a problémát. Tehát ilyen apróság. Volt, aki a... Tehát például Luca Marini azt mondta, hogy a Dunlophoz képest a Pirellik után menni az kétszer vagy háromszor olyan
rossz. Az a Hondával tök mindegy.
Mondjuk ezt akartam mondani, hogy a Marini esetében nem tudjuk, hogy ez mennyire köszönhető annak is, hogy az a Honda, amin ül, az nem tűnik túl versenyképesnek. Úgyhogy nehéz ez. Mondom, meg fogja találni, biztos vagyok benne a
viszont erre egyébként mindenképpen nagyon alapos elemzői és mérnöki munkára van szükség, mert egyébként ez is olyan, hogy bizonyos kanyarokban előjön, és bizonyos dőlési szögeknél jön elő.
Nem.
Tehát ugye, nagyon apróságokon mondom, múlik, hogy most mondjuk éppen fél milliméterrel, vagy 6 milliméterrel pattog el a hátulja.
Igazából majdhogy nem lényegtelen, ami fontos az, hogy szerintem meg fogják oldani. Ha meg nem, akkor meg a versenyzők megtanulnak majd együtt élni vele, mert az is látszódik, hogy az első, tehát Portimaóban Martinnak is ugye volt ilyen gondja, mégis megnyerte a futamot, Katarban Bagnaiának is volt ilyen gondja, mégis megnyerte a futamot, szóval igazából szerintem ami leginkább befolyásolja ezt, az az, hogy tud-e tiszta levegőben menni a versenyző, anélkül, hogy mások mennének előtte, illetve az, hogy mennyi Pirelli abroncs van a pályán, de majd a Ducatisok nyilván ebben okosabbak, ők majd ezt szépen megfejtik, van rá elég adatuk, van rá elég idejük, úgyhogy nem hiszem, hogy ezen sokáig fognak küzdeni, meg ha meg fognak is, akkor meg szerintem a versenyzők megtanulják kezelni menet közben.
Választhatsz, most találtam ki egy plusz témát, vagy arról beszélünk, vagy a japán gyártókról.
Hát, mi a plusz téma?
Az az, hogy idén nincsen akkora jelentőség, vagy legalábbis a versenyzők nem panaszkodnak egyenlőre akkora kardinális problémaként az első guminyomásra, illetve annak a szabályok betartására. Sokkal kevésbé kerül elő ez a téma, mint a tavalyi évben. Ennyit számít egyébként nem, az a 8-10-ed? Vagy ezt inkább akkor ne kezdjük
ezt
el?
Ezt nagyon gyorsan zárjuk, szerintem egyelőre rövid, de ez leginkább annak köszönhető, hogy ez tehát a helyszínek, ahol voltunk, egyik sem tipikusan olyan probléma, tehát nem olyan problémás, és ezeken a helyszíneken ez nem szokott gond lenni. Tehát mondjuk Jerez után majd erre visszatérünk, ahol azért ezekkel szokott lenni probléma, meg az ilyen durvább helyekre, de egyébként igen, ez a 8-10-ed, ez azért sokat számít szerintem pluszba. De hát látjuk, hogy...
Ami 8 század, bocs.
Igen, de hogy ami látszódik, az egyértelműen az, hogy ugye a csapatok is megtanulták ezt szerintem egyre jobban kezelni. Tehát az, hogy például a Ducatisoknál van külön kis kijelző, ami mutatja, hogy a dashboardon, hogy akkor most mennyit mentél már a szabálynak megfelelően, és mennyit mentél nem megfelelően, tehát hogy mindenki már ezt jobban tudja kezelni, meg igen, ez ami te is mondtad, hogy megemelték egy kicsit, ez is számít, de mondom, okosabbak leszünk ebben is egy 3-4 hétvége múlva, mert akkor jönnek az olyan helyszínek, ahol ez lehet probléma.
Na, és mivel ilyen gyorsan lezártuk ezt a kérdéskört, beszélhetünk a japán gyártókról is. Hát a japán versenyt ismét a Yamaha és Quartararo nyerte, bár azért ezen a hétvégén meglepő. Talán még kevésbé kellemes, mint úgy összességében. És bár sokkal inkább az adatgyűjtés
bár mondjuk rész szempontjából ez nem túl hízelgő, mert ugye ő eddig legalább itt Kotán jól ment, aztán igen, most még az sem.
Bukott. Szóval a Yamahánál elsősorban az adatgyűjtés került az előtérbe, mint sem a versenyen elért eredmények. Ugye Quartararo is elmondta, hogy ezen az egy hétvégén több mindent próbáltak ki, mint a teljes 2023-as szezonban. Olyan motorral ment, és olyan beállításokkal ment, amilyennel korábban pedig még egy métert sem tett meg.
Aminek az eredménye az, hogy egy erős 12. helyet sikerült összekapnia, 22, majdnem 23 másodperccel lemaradva Vinyálesztől, aki ugye úgy lett első, hogy azért visszaesett a 11. helyre, és akkor onnan kellett előre jönni. Tehát, hogyha mondjuk a Vinyálesz, teszem azt, elfordul elsőnek,
akkor még nagyobb
az
a
egyes kanyarba, akkor lehet, hogy Quartararo kap kétszer ennyit alatt esetben. Szóval... Viszont mondjuk Millert sikerült megelőzni. Nem tudom, az mennyire számít ilyen pozitívumnak.
Csak abból tudunk kiindulni, amit a versenyzők mondanak, tehát most...
A Yamaha próbálkozik legalább, tehát azt hozzá kell tenni, ugye, hogy végül én azt nem olvastam olyat, hogy elhozták volna azt a blokkot, amit ugye Portimaóban akartak tesztelni, csak végül ugye nem tudtak, mert hogy olyan szar volt az idő. Úgyhogy lehet, hogy ez majd Jerezre marad. De ha az is bejön, akkor lépdelhetnek majd folyamatosan előre. Igazából, hogy mondjam ezt neked? Ami nehéz itt a Yamaha esetében, az az, hogy mondjuk meghallgatnám, hogy például Fábio Quartararo őszinte beszélgetését egy ilyen családi ebédnél, vagy nem is tudom, amikor úgy látja, hogy azért ezzel az Apriliával úgy lehet futamokat nyerni, ott lehet karistolni az elejében folyamatosan. Tehát én értem, hogy még fiatal, meg hogy kell a pénz, meg nyugdíjas évekre, és ezzel akkor előbb lehet kerülni, de hogy azért ez biztos nem egy ilyen jól eső érzés a számára, hogy mindent beletesz, és akkor a 12. helyen látja meg a kockást, anélkül, hogy bármilyen maradandót tudna alkotni. Kíváncsi leszek, ugye ők is tesztelnek majd Orbaszájba, viszik Quartararót, viszik Rinst, de ami a fő gondjuk, az továbbra is az, hogy az elektronikát egyszerűen nem tudják működésre bírni.
Egyébként szerinted ez egy megnyerhetetlen csata, amit most a Yamaha próbál nagy erőkkel vívni?
Mármint milyen szempontból, hogy visszakerülni az elejébe?
Igen. Mert az látszik, hogy az erőfeszítés megvan.
Én attól...
A törekvés megvan, csak egyszerűen az idő túl rövid ahhoz.
Attól félek, igen, hogy ugye most 24 eleje van, 26 végén ennek a szabályrendszernek úgy, ahogy van, így vége. És ha itt 25 elejére, közepére nem sikerül azt elérni, hogy már ott legyenek valahol a top 5 környékén, akkor be fogják rántani a kéziféket, és azt fogják mondani, hogy figyelj, Fábio, nincs értelme már erre pénzt költenünk, mert úgyis jön az új szabályrendszer, tegyük bele abba a minden energiánkat, és akkor majd meglátjuk, hogy ez hogy megy, vagy hogy nem megy. A gond ezzel csak az, hogy nyilván Quartararo szerződése 26 végével kifut, és...
És még egyszer szerintem ezt már nem tudják eljátszani.
Nem tudom, hogy... Ugye sokszor van az, hogy a versenyzők ugye már jobban látják előre azt, hogy hogyan fognak átalakulni a dolgok. Ugye például annak idején Hamilton is azért hagyta ott a McLarent, és ment át a Mercihez, mert tudta, hogy a Merci nagyon-nagyon sokat belepakol, és látja, hogy onnantól kezdve a következő érára megérkezve már sokkal jobb lesz a Merci. Tehát, hogy az iparági pletykák azok el fognak indulni lassan, hogy ha már biztos lenne a szabályrendszer, hogy akkor ki és hogyan és merre fog elindulni az erőviszonyokat tekintve. Úgyhogy nyilván ezt fogja látni Fábio Quartararo is szerintem, az nem is kérdés. De én ettől félek csak. Tehát, hogy az, amit vártunk a koncesszióktól, azt ugye már elmondtuk az első két hétvége után is, hogy az nem fog...
Az a nyári szünet környékére, adni, vagy talán inkább utána.
Igen, de hogy nagyon-nagyon sokára fog ez beérni. Tehát, hogy egy év alatt ezt a különbséget nem fogja eltüntetni a koncesszió, én attól félek. Főleg úgy, hogyha mondjuk beesik egy-egy jobb eredmény.
Akkor ugye lehet, hogy még...
Akkor ugye lehet, hogy feljebb is kerülnek egy...
Igen, egy kategóriával, feljebb, és akkor pedig már korlátozva van a teszt mennyiség, meg hogy mihez nyúlhatnak. Úgyhogy
nem tudom, nehéz ez, tehát... A japánoknál most annyit lehet mondani tényleg, hogy türelmesnek kell lenni, és annak kell ülni a Yamahának, hogy nem Hondákkal mennek.
Mert hogy a Honda-ról pedig kiderült, hogy az a fajta kincstári optimizmus, amit Joan Zarco képvisel, mert hogy ha nyígna és negatív lenne és pessimista lenne, akkor sem lenne másképp. Az a fajta sztoikus nyugalom, amivel Luca Marini nyilatkozik a motorról, vagy nyilatkozott a motorról, illetve Joan Mir pedig, aki már lassan csak nevetve tud beszélni erről az egészről. Hát az első hétvégéken még tényleg mindenki próbálta látni az előrelépést, meg a teszteken, aztán azóta kiderült, hogy nem csak, hogy nem működnek a dolgok, hanem hogy még rosszabbak is, mint voltak.
Hát az van, hogyha meg akarjuk állapítani, hogy mennyire van rossz helyzetben ez a Honda, akkor ugye azt kell látni, hogy ezen a versenyen is, itt vasárnap, ugye Nakagami, Mir és Zarco is bukott. Marini pedig úgy lett ugye a tök utolsó versenyző, aki beért a célba, hogy azt az egy szempontot, amit megszerezhetett volna, azt az Alex Márquez vitte el előre, aki bukott, és azzal elvesztett nem is tudom hány másodpercet. Szóval egyszerűen hihetetlen az, hogy a világ legnagyobb motorgyártója itt tart 2024-ben, hogy amikor már azt hiszik, hogy egy lépést tettek előre, akkor kiderül, hogy valójában kettőt tettek hátra. Mir ugye most konkrétan azt mondta, hogy ha Jerezben sem működik majd ez a motor, akkor megint újra kell tervezni, és megint át kell gondolni, hogy mit és hogyan kéne csinálni. Hát, ami nem hangzik jól. Tehát, hogy most ebbe megint beleültek egy lakáspénzt, mindenki azt hitte, hogy akkor most legalább sikerül.
Hoztak rengeteg mérnököt, Alberto Puig is elmondta, figyelj, hogy maga az erőforrás az megvan.
Elég csak ránézni erre a motorra, tehát tök máshogy néz ki, mint a tavalyi. Tehát azt hittük, hogy elindulnak a jó irányba, és akkor ugye pont, amikor együtt közvetítettük, az valamelyik szabad edzést, vagy edzésem volt, ugye, amikor azt láttuk, hogy Zarco például már csak a kis szárnyakkal, mert hátul a nagyot le is vették, hogy már mindent kipróbálnak, hogy hát, ha valami működik, de az Istennek se akar semmi sem működni. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen megoldásokat mernek bevállalni, vagy mi az, ami egyáltalán működhetne. Az biztos, hogy tényleg Marc Márqueznek azon nem nagyon kell gondolkoznia, hogy még ebben a szabályrendszerben ő visszaigazol a Hondához, mert... Hát nem néz ki jól, amit így a Honda mutat, és igazából az van, hogy megmondom neked őszintén, hogy nem tudom, hogy van-e értelme nekik mondjuk egy Jorge Martinnak beajánlani egy ilyen, nem is azt mondom, hogy ilyen Quartararo összeget, de hogy azt mondani neki, hogy figyelj, egy ilyen 8-9 millió euró, és akkor gyere. Tehát, hogy mert igazából most az látszódik, nem megbántva sem Zarcót, sem Marinit, de hogy egyértelműen látszódik, hogy ők voltak az a kettő, akik így a Ducatis erőviszonyoknak tényleg az alján helyezkedtek el, és onnantól nekik nem nagyon van már feljebb, én azt érzem. És emiatt pedig lehet, hogy szükség lenne egy jobb versenyzőre. Mir is, én azt gondolom, hogy nagyon tiszteletre méltó az, amit
de neki ott a Suzuki elér, de a Suzuki kapubezárás óta, után teljes lejtmenet.
Teljesen elveszítette a fonalat. Tehát Mirnek mondjuk például előglátok egy utat a Trackhouse-hoz adott esetben, és akkor hát ha Brivio-val valahogy sikerül zöldágra vergődni, mint azt, hogy ezzel a Hondával bármilyen maradandót tud
és
alkotni.
Egyébként arról beszéltünk, amikor ugye a Honda megszerezte Zarcót, Marinit, hogy ez mennyire egy jó gondolat, hogy nem a nagy nevekre mennek rá, de közben pedig látszik az is, hogy ahhoz, hogy magasabb polcra is tudják kerülni, kell egy nagy kaliberű versenyző, vagy kinevelve, vagy fixen a piacról.
Igen, de nem is azt, tehát, hogy most nem arról beszélünk, hogy most így futam, tehát csak hogy villanások legyenek meg legalább, mert hogy tehát ezen a hétvégén szerintem...
Nem volt olyan pillanat, amikor ne az utolsó négy helyen négy Honda legyen.
Vagy nem az, de nem is, nem csak ennyi, hanem hogy a képernyőidő, amit kaptak, szerintem az így...
Hát Zarcót, amikor
láttuk. Maximum ilyen 10 percet volt összesen képernyőn. Hát
Zarcót ugye láttuk
a,
akkor, amire már utaltál, meg Luca Marinit mutatták meg nekünk akkor, amikor ugye bezárt a box utca, és nem tudott kimenni rajtgyakorlatozni.
Igen, tehát hogy... Nem tudom, nagyon-nagyon el vannak veszve, és türelmesnek kell lenniük. Én mondom, én... Tehát Nakagamit biztos, hogy elengedném, és akkor hoznék helyette egy újoncot, hogy hát ha... mondjuk egy Alonso Lopezzel rápróbálni, miért ne adott esetben, de nyilván a japán versenyző kell, mondjuk Ogurát nem tudom, hogy mennyire fogod meggyőzni, hogy figyel, akkor...
Gyere vissza, hogyha gyere, már így egy picit igen. kiszakadtál, és minden nagyon jó neked, de azért gyere hondázni.
Mir helyett pedig lehet érdemes lenne elhozni mondjuk akár Martint, akár Bezekkit, mert ők lehet, hogy tudnának valamit adni ennek a projektnek, mert Mirnek ez a V4-es, ez nem fekszik. Az Aprilia az azért feküdhetne neki, mert azért az Aprilia az mégiscsak egy ilyen sor 4-es, V4-es, hogyha így akarunk fogalmazni. Vagy sokan ugye a V4-es Yamahának is szokták hívni. Nagyon-nagyon. Egyébként viccet félretéve, ez az, amikor én azt szoktam mondani, hogy nem feltétlenül van szükség arra, hogy itt most legyen akár 6 gyártó, 7 gyártó ezen a világban, aki porondon, mert láthatjuk,
mert rossz
hogy...
nézni egyébként azt az egyet is, vagy kettőt, amikor ennyire kilóg lefelé.
Tehát, hogy nem látod. Tehát, hogy nem
az
látjuk
a másik,
őket.
A rajtnál megmutatják.
Igen, tehát, hogy a rajtnál látod, hogy a hátul van a 4 Honda, előtte a 2 Yamaha, az szevasztok, körülbelül ennyi, vagy amikor éppen elesnek. Szóval, hát át kell ezt gondolni, és a Yamaha esetében még egy dolog, ami nagyon fontos, ugye nyilván, hogy az, hogy most Jarvis távozik, mert ugye erről nem beszéltünk, például ugye Lynn Jarvis-szal, hát Lynn Jarvis-nak elege lett így 26 év után, amit így megértek, hogy 26 évig azért ezt csinálni folyamatosan.
Mindenhova elég... utazni.
Igen, elég sok, meg azért elég sok mindent elértek, de hogy Lynn Jarvis ugye azon dolgozik gőzerővel, hogy úgy hagyja itt a Yamahát, hogy egy szatellit csapatuk még legalább lesz. Hogy ez melyik lesz, vagy hogy lesz, azt majd meglátjuk, de az is egy nagyon fontos előrelépés lehetne a Yamaha esetében, meg hogy a teszteken, tehát ha elmennek tesztelni, akkor nyilván nagyon jó lenne, ha jó idő lenne, és tudnának actually kipróbálni dolgokat.
Úgy tudom, hogy a héten ugye Barcelonába mennek ők, és aztán pedig Jerezben ugye a Jerezi teszt lesz,
igen,
majd az,
igen,
ami,
igen.
Úgyhogy segítheti mindig, őket, ott pedig elvileg jó idő lesz.
Mindig van valami, amit hál' Istennek legalább próbálgatnak, tehát ez legalább egy pozitívum, de messze-messze le vannak maradva a japánok, és...
A Hondánál pedig nem kell attól félni, hogy ez a 22 tesztállomás, amit a szezon elején bejelentettek, az sok lesz,
igen.
Mert nagyon-nagyon rosszul néz ki a Honda.
Hát, és nagyon rossz is látni, hogy így van alakul, ahogy. Mondom, nagyon kíváncsi leszek, hogy végül milyen versenyző stratégia mellett döntenek. Ugye Marini meg Zarco fix még jövőre is. Én sem Mirhez, sem Nakagamihoz azért annyira nem ragaszkodnék. De hogy aztán végül... Tehát nem tudom. Nagyon-nagyon el vannak veszve. És a Yamahának is csak annyiban jobb a helyzet, hogy előrébb van, mint a Honda, de egyébként az európai gyártóknak...
Hát ezt a korszakot elviszik most, igen, már innentől,
igen,
kezdve. Tehát
igen.
Azért is kérdeztem, hogy ez a csata, amit akar vívni a Yamaha, az
még
eleve megnyerhető.
Lehet kitolnak egy 3 kerekűt majd valamikor Jerezbe, vagy én nem tudom. Tehát, hogy ez az, amit egyébként még látok jönni, hogy valami olyan radikálisat próbálnak meg. Bár mondjuk nem, megmondom,
nincs veszíteni való jeligére.
Megmondom őszintén, hogy nem emlékszem, hogy a szabálykönyvben ilyen benne van-e, hogy kötelező-e 2 kerekűvel menni, vagy 3-mal. Ugye sokan röhögtek, mikor a Yamaha ugye kihozta a Nikent, hogy hát ez mekkora egy oltári nagy hülyeség, hogy ez minek ez a motor, mit tudom én, de hogy ez például kanyarokban olyanokat megy, hogy az ember nem hiszi el. Tehát, hogy mindenki oda meg vissza van tőle, hogy ennél jobb kanyarvadász motor kiába néz ki úgy, mint egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen betépett denevér leginkább, vagy nem tudom, mihez lehet hasonlítani.
Tudod, mihez hasonlít így felidézve? Tudod, a Star Wars 1-ben volt a fogadhajtó verseny. Igen. És ugye annak is ugye van kettő ilyen hajtómű elől, igen, nagyjából ahhoz hasonlít a
de mindegy, hogy például tehát, hogy valami ilyesmit tudok elképzelni, hogy hát ha, és akkor legalább azzal egy-két pályán jók lehetnének, de hogy nagyon-nagyon kár ezért, hogy ez így alakul, és tehát azt is azért tegyük hozzá, hogy az, hogy most Fabio Quartararo-nak van szerződése 26 végéig, azért ezt látjuk, hogy azért ez a MotoGP-ben sokszor semmit se jelent.
Sőt, talán egyre kevésbé.
Igen, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy végül mit alkotnak, de nekik nagyon-nagyon kéne egy ilyen, nem is az, hogy tehát nekik ilyen teszt hetek kell lennének, nem teszt hétvégig, tudod, hanem ilyen elmenni valahol, és akkor csak húzni, ameddig csak tudnak menni. És amiben egyébként még a japánoknak lemaradásuk van, és ezt szerintem nem túlzás kérteni, azaz a tesztcsapatok egyszerűen nincsenek azon a szinten. Tehát nem megbántva a Carl Crutchlow-t, vagy nem megbántva Stefan Bradl, de hát mondjuk, ha megnézzük a KTM-nél, ott van egy Dani Pedrosa, ott van egy Pol Espargaró, azért most már ugye a Ducatinál Michele Pirro is nagyon-nagyon bevált, mint tesztversenyző, és az Aprilianál is Szabadúr is működő képes koncepció, úgyhogy...
Na meg, hogyha Aleix Espargaró is oda kerül.
Igen, meg ha Aleix is oda megy, akkor az meg pláne, úgyhogy van hova feljebb, és ezért is például ilyen érdekes, hogy például a Honda, hogy lemondott neki idején Pedrosáról, mikor visszavonult, hogy hát köszönjük nekünk, nem kell a Dani. Hát most majd Jerezben nézhetik a hátát, ugye, mert ő ott lesz szabadkártyával.
Arról majd beszélünk a jövő héten bővebben, hogy mi lesz Jerezben. Mi viszont még beszéljünk az előző hétvégéről. Kik voltak a győztesei, illetve vesztesei az elmúlt verseny hétvégének?
Hát ha győztes kéne mondani, akkor azt gondolom, hogy a Liberty most egy nagy győztesnek tűnik, mert a lehető legjobb pillanatban szállt bele ebbe az üzletbe. Az látszódik, hogy azért még mindig tud a MotoGP izgalmas és jó futamokat rendezni. És elég nagy káosz is volt. Úgyhogy szerintem a Liberty az most így elégedetten dörzsölheti a tenyerét, hogy ezen a produktumon tényleg nagyon nem kell semmit se változtatni, annyira van szükség,
rögtön hogy... van egy olyan karakter, akit föl lehet építeni a kezdettől.
Annyira van szükség, hogy mondjuk a Ride to Survive már jó lenne, hogyha megjönne a következő év előtt, és akkor így azzal is lehetne.
És mondom Vinyáleszt. Vesztes. Sonic.
Mondjuk az a Sonicos izét, azt nem értettem, az egy nagy hülyeség volt, de lényegtelen. Én Márquezt nem akarom ide mondani, mert szerintem ő nem vesztes, tehát azért ő sokat nyert ezzel a hétvégével tovább. Tehát amikor érzed, hogy azért van benned bugi, és tudsz versenyt is vezetni, ez akkor az egy jó omen. Vesztesnek inkább érzem most a... a Bagnaia a Martin párost abból a szempontból, hogy szerintem mind a kettejük hétvégében több volt, de nem, tehát abban nincs kétség, hogy fog még mind a kettő idény futamot is nyerni, úgyhogy lesz ez még így se.
Én a többi KTM-est hoztam Acostán kívül, mert azért az kezd nagyon rosszul kinézni, hogy tényleg Acosta árazza őket.
Nagyon csúnyán, igen. Három hétvége után.
Na, viszont mi sem voltunk a hétvége győztesei.
Jaj, tényleg.
Hogy a tippjátékot ugyan nem összesítettem, de a tippjeinket visszanéztem. Igen. Tehát rengeteg tippet adunk le, ugye mind a futamra, mind a sprintre, mind pedig ugye pole már a pole pozícióra. Az azt jelenti, hogy 21 tippünk van összesen egy hétvégén.
Igen.
Na, abból a 21-ből egy lett jó mindössze. És az is neked, amikor a Jorge Martint betippelted a sprint harmadik helyére, úgyhogy ezt így sikerült lehoznunk összességében.
Tehát akkor
nem ez volt a legjobb hétvégénk.
Egy pontot hoztam rajtatok, hogy már én nem is tudom, hogy állunk.
És tudom, ezt Dávid könyveli.
Dávid könyveli, majd megnézzük. Hát igen, hát nem volt a legerősebb hétvége, mint ahogy a fantazink se leginkább. Ugye én nekivágtam a Bagnaia Márquez duóval megint, mert úgy voltam vele, hogy ezen most már nem változtatok. Acosta és Morbidelli volt a két ezüst, a GasGas volt a csapat, és a Ducati a gyártó. A GasGas, Acosta és Morbidelli is egyébként hozogatott pontokat, nyilván Bagnaia is, csak hát nem azt a mennyiséget, amit vártam tőle, Márquez ugye pedig így eldobta, azért ezzel veszítettem, úgyhogy nem is néztem, hogy hol vagyok, de valahol a közepén vagyok a Network 4 Fantasy Ligának.
Én is így a 60, nem tudom, hanyadik helyen szerénykedek. Én a Bagnaia-Martin párost nem változtattam meg végül a hétvégére. Acosta és Raúl Fernández volt, meg én ugye elrontottam, és elfelejtettem kicserélni a Trackhouse-t a GasGas-ra, pedig egyébként eszemben is volt a hétvégén, de hát húztam egy Dávidot, na, úgyhogy legalább.
Tényleg azt nem is néztem, hogy Dávid olyan mivel ment?
Dijon Antonióval ment aranyban. Azt így valahogy elkaptam. Nem értem.
Mi van?
Nem értem.
Mi van?
Na de most már rákeresek csak azért
na,
is.
Na nézd már meg.
Várjál.
Dijon Antonió.
Bocsánat, hol? 58. vagyok egyébként a Network 4-ben. Na, Bagnaia, Dijon Antonio, Augusto Fernández Acosta, ha ő az A4 Racing, már pedig az előző években ő volt.
Szerintem ő, igen.
És a VR46 a csapat, és a konstruktőr pedig a Duci.
Szerintem ő nem nagyon állítgatott erre a hétvégére.
Valószínű.
Van az az érzésem, hogy ő ezt úgy hagyta. Jó, hát nem baj. Úgyhogy, hát ennyi.
Igen.
Jövő héten akkor.
Ennyi volt már a Pitlane, mert szerintem elég alaposan kibeszéltük az amerikai nagydíjat. Infokért, MotoGP-s cikkekért kövessétek a Network 4 web, Twitter és Facebook oldalát. Iratkozzatok fel a Network 4 csatornáira azokon a felületeken, amiken hallgattok minket, legyen az Spotify, SoundCloud vagy éppen Apple Podcast, illetve a YouTube csatornánkra is iratkozzatok fel, amit Pitlane Podcast néven találtok, illetve hogyha értékelitek az adásokat, illetve hozzá is szóltok a műsorokhoz, azt is megköszönjük, illetve kövessetek minket Twitteren, engem a Kerek Istin, Dávidot az Ulvár Kreatoron, Gergőt pedig a Demeter Gergely 3 alatt, és ahogyan azt már Gergő beharangozta, jövő héten érkezünk a spanyol nagydíj beharangozójával, addig is sziasztok!
Illetve hétvégén.
Superbike hétvége, Assemble, teljes egészében.
Így, úgyhogy. Mutatunk mindent, érdemes lesz nézni.
Igen, motorsport ezen a hétvégén is lesz bőven a igen. Csatornáinkon.
Hát a Superbike az idén azért nagyon rendben van, tehát ez a...
Abszolút, és ráadásul jó pálya is jön, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy jó verseny legyen.
Értem is a promót, hogy 6 verseny volt eddig, 7 vagy 8 különböző dobogóssal, úgyhogy...
Rendben lesz, van ez a sorozat.
Lesz. Nézzétek a Superbike-ot, mert nagyon jó az is. Na ennyi, sziasztok!